kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter bejelentette, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök őt bízza meg a kormányalakítással. A Tisza pártelnöke azután nyilatkozott, hogy egyeztetett az államfővel a Sándor palotában. A lendő országgyűlési bizottságokról és az alakuló ülés menetéről szóló egyeztetések már most pénteken megkezdődnek a pártok vezetői között. A megbeszélésen részt vesz a Sándor palota, valamint az országgyűlés főigazgatója is. Súlyog Tamás számításai szerint legkorábban május 4-én tarthatják az alakulőülést, de reálisan 6-a-7-e lehet a dátum. Abban maradtak, hogy a lehető legkorábbi időpontra fogja összehívni az alakulőülést. Orbán Viktorral a Fidesz elnökével és Semmilyen Zsolttal a Kereszténydemokrata Néppárt elnökével is egyeztetett a köztársasági elnök. Súlyog Tamás a Fidesz-KDNP vezetőivel is a következő időszak első teendőiről, az országgyűlés alakulőülésének megszervezéséről beszéltek. Emellett a Mi Hazánk elnökével, Torockai Lászlóval is egyeztetett Súlyog Tamás. Választási kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a hivatalos végeredmény kihirdetésekor pedig meg fogják fellebbezni azt, közölte Torockai László. Azt mondta, nem vonják kétségbe, hogy a Tisza nyert, azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook közösségi platform mögött álló Meta ellen, amely akadályozta a Mi Hazánk kampányolását. Ismét változott az eredmény. A választás.hu-n olvasható adatok szerint a szavazatok 98,89%-os eldolgozottságánál a Tisza pártnak ismét egyel több helyet számolnak, a zalai újraszámlálás követően 137-et, a Fidesz-KDNP-nek 56, a Mi Hazánk Mozgalomnak 6 hely jut a következő parlamenti ciklusban. A kétharmados többséghez 133 mandátum kell. A külföldi voksokat szombaton számolják. Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember, mondta Magyar Péterről Donald Trump az ABC News-nak. Az amerikai elnök arról is beszélt, nem tudja, számította volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra J.D. Vance alelnök helyett. Orbán Viktor jelentős hátrányban volt, Viktor azonban jó ember, tette hozzá. Az orosz külügyminiszter egy pekingi tárgyalás követően beszélt az orosz-magyar kapcsolatok jövőiről és a politikai párbeszéd lehetőségéről. Szavai szerint Moszkva továbbra is nyitott a kommunikációra, függetlenül a választási eredményektől. Szergej Lavrov kiemelte, Moszkva számára fontos, hogy a partnerek saját országuk nemzeti érdekeit képviseljék, mert így lehet valódi tartalmi párbeszédet folytatni. Orbán Viktor nem vesz részt az állam és kormányfők jövő heti ülésén, közölt egy uniós tisztviselő a Politico brüsszeli lappal. Az EU-s ciprusi ülésen a kihívást jelentő geopolitikai környezetről és a következő uniós költségvetésről egyeztetnek. A Válasz Online úgy tudja, már a héten egy magasrangú tisztviselőkből álló delegáció érkezett Budapestre, hogy megkezdje az egyeztetéseket az új kormánnyal. Ezt azonban egyelőre az Európai Bizottság nem erősítette meg, és Magyar Péter sem adott tájékoztatást. A téma az uniós források hazahozatala lesz a hírek szerint. A Magyar Honvédség fokozatosan levonul azokról a helyekről, ahol az energetikai létesítmények megerősítésére eddig szükség volt, válaszolta a Telex megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya. A haderő mintegy 600 fővel vett részt ezidáig a kritikus létesítmények védelmében. Nyílt levelet írt a szolnoki polgármester Szita Károlynak a Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének. Györfi Mihály szerint ők pártpolitikán felülálló szakmai szervezet, amelynek nem lehet elnöke az, aki asszisztált a Fidesz-KDNP kormány városokat megnyomorító brutális szolidaritási adójához és nem valós kampányüzenetek terjesztéséhez. Orosháza sem fizeti be a szolidaritási hozzájárulás esedékes összegét, tudatta a városvezetője, ez esetben 232 millió forintról van szó. Előzőleg Budapest, aztán Szolnok és Nagykanizsa is hasonló döntést jelentett be, miután Szentes elkezdte a folyamatot. Februárban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradta az egy évvel korábbitól, erősítette meg a második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A januárinál 1,8%-kal kisebb volt az ipari kibocsátás. Az Egyesült Államok ukrajnai háborús finanszírozásának leállítása a jelenlegi washingtoni vezetés egyik kiemelkedő teljesítménye, jelentette ki J.D. Vance. Az amerikai alelnök úgy véli, az orosz-ukrán béketárgyalásokon jelentős előrelépés tapasztalható, jelenleg néhány négyzetkilométernyi területről folyik az alkudozás ide-oda, tette hozzá. Bírálta az európai vezetőket, akik szerinte nem tesznek eleget a háború lezárása érdekében. Az ukrán-magyar határszakaszon 4851-en jöttek kedden, tájékoztatott az ORFK. A rendőrség 11 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés várható a folytatásban. Helyenként eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zámné Zsóka nyugdíjassal, az életmódjáról, a sportról, valamint a Dobó Katica nyugdíjas szervezetben végzett tevékenységéről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Azt gondolom, hogy egy nőt, legyen az fiatal vagy idősebb, szerintem egyaránt kiegyensúlyozottabbá tesz az, hogyha sportol, és hogyha jól érzi magát a bőrében. A mai vendégem pont ilyen, és nagyon jó példája ennek, hogy akár 70 év felett is lehetünk nagyon fittek és sportosak. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a beszélgetést.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Köszönöm szépen.
Te mindig is ilyen tudatos voltál a sport terén, vagy mikor kezdődött ez a te életedben?
Igazából fiatal koromban nem volt rá szükség, nem is nagyon volt akkor még divat. 50 éves koromban viszont, amikor bekerültem a változókorba, bizony a változókornak nem véletlen ez a neve, én is elkezdtem változni, és amikor már megjegyezték, hogy Zsóka, most már te is hízol, na ez úgy rosszul esett. Annyira nem híztam még, tehát gyorsan helyre tudtam korrigálni a dolgokat, de ez úgy rosszul esett, amikor más is észrevette. Eleinte mindig azt hittem, hogy elszámozták a ruhát, a fenében már megint kisebbre vették ezt a ruhát, és utána jöttem rá, hogy nem, a ruhaméret ugyanaz, csak nekem jobban oda kell magamra figyelni, és ekkor döntöttem el, hogy ezt csak is sporttal lehet helyrehozni. Nem volt sok, egy 3 kiló körülbelül, de az nekem pont elég volt, hogy nem tetszettem már így külsőleg magamnak.
Igazából akkor ez egy saját indítatás volt, vagy a környezet hatása váltotta ezt ki ennyire belőled?
A környezet hatása is, de minden fejbe dől el. Igazából ahogy ez nekem akkor rosszul esett, ez a megjegyzés, én akkor elhatároztam, hogy hiszen ez egy figyelmeztetés, ezt komolyan kell venni. És én ezt meg is fogadtam, hajnal 4 órakor felkeltem, még akkor ugye aktívan dolgoztam, és kijártam a pályára futni, lakótelepen lakom, kimentem a pályára futni. Reggel felkeltem 4 órakor, megittam egy kávét, 15 óra, és én 1 óra hosszát futottam, de már 7:45-kor az íróasztalnál fitten ott ültem, rendbe rakva magamat, és az 1 óra hosszafutásom megvolt, ugyanis akkor még nem nagyon mertem elmenni az edzőterembe. Bennem volt ez a félsz, mint a legtöbb nőbe, hogy azt hiszik, hogy ott kinevetik őket, hogy oda nem lehet bemenni, akárkinek pedig be lehet.
Mit szólnak majd mások?
Igen.
Ő lehet, hogy edzettebb, ő lehet, hogy régen volt, hogy csinálja, igen. Fiatalabb.
Igen, igen. Az edzőteremben nagyon intelligens emberek járnak. A sportoló emberek mind szerintem sokkal jobban vigyáznak egymásra, mert tudják, hogy milyen nagy munka van mögötte. És soha nem késő elkezdeni. Az én koromban is el lehet kezdeni a mozgást, de természetesen ilyenkor már segítséggel. Ilyenkor már kell egy edző, aki megmondja, hogy mit, hogy helyesen. Fiatalon még lemennek a kilók semmi perc alatt. Időskorban már maga csak a zsírpár akarnak, és akkor már sokkal nehezebb. De nem lehetetlen. Én mindig azt mondom, hogy még ülve széken is lehet sportolni, ha valakinek fáj a dereka, vagy a lába, vagy akármi, rengeteg olyan eszköz áll már a rendelkezésünkre, amivel igazából tudunk meríteni.
Na most te személyedzővel kezdtél el edzeni, volt melletted valaha egyébként személyedző, vagy teljesen magadtól állítottad föl ezt az edzéstervet?
Nos, ez úgy történt, hogy egy idő után a futás persze jó volt, de télen nem lehetett futni, esőben nem lehetett futni, és akkor már nekem nagyon hiányzott a testmozgás, és akkor volt egy kolléganő, aki mondta, hogy ő majd edzőterembe fog menni, és de jó neki, utána mondom, figyelj, nem mehetnék veled? Szaván fogtam, ugyanis nem akart ő menni, csak engem akart vele cukkolni biztos, és akkor megbeszéltük, hogy délután találkozunk, és elmegyünk edzőterembe. Valahogy én is így bátrabbnak éreztem magam, mert egyébként azt gondolják rólam, hogy milyen vagány nő. Bátor vagyok, de van bennem is félsz, mint minden emberbe. És akkor elmentünk, ő utána két hét után abba hagyta a sportot, én pedig ott ragadtam. És ott szerencsére volt csoportos edzés, és én is a csoportos edzésen részt vettem, és akkor az edzővel megtanultuk, hogy mit, hogyan kell helyesen, de ugye itt edzőterem bezárása után mindig máshová vetődtem, és aztán kénytelen voltam egyedül edzeni, de most már nem probléma, hogy egyedül edzek, mert tudom, hogy mit, hogy kell helyesen.
Mikor kezded az edzést? Mennyire rendszeres a hetedben, és hogyan néz ki ez?
Nagyon szívesen elmondom, de nem szeretném kiverni a biztosítékot, mert tudom, hogy az átlag nőknek nem ez a napja. Hozzá kell tennem, hogy nekem egy nagyon csodálatos férjem van, aki nekem mindenben szinte partner. Reggel felébredek 5 órakor, kilök szó szerint az ágy, akkor már én frissen felébredek, először mindig a kávémat iszom meg, és körülbelül 8 órára elmegyek edzeni. És ott vagyok 2 óra hosszáig. Hazajövök, már a reggelim el van készítve, férjemmel megbeszéljük, hogy hogy legyen a nap többi része. Körülbelül 4-5 óra körül szoktunk vacsorázni, és utána mi már nem szoktunk enni semmit.
Mert hogy egyébként a testmozgás mellett azért nagyon fontos az étkezés.
Igen.
És erre is ki akartam térni, hogy te hogyan figyelsz az étkezésben, vagy a főzésben, hogyan figyelsz erre, hogy minél egészségesebbeket egyél.
Nagyon változatosan, tehát szeretjük a főzeléket, nyilván tésztát, én minimálisat teszek. A férjem ő ehet, szerencsés alkat, vékony szálkás, ő büntelenül lehetett világ életébe, nekem a szénhidrát az ellenségem, és én ezt tudom magamról. Én szinte kenyeret nem is nagyon eszek. Úgy meg tudom enni a főzeléket is, a húst is, hogy nincs hozzá kenyér. Töltött káposztát is meg tudom úgy enni, hogy nincs hozzá kenyér.
Ebben volt egyébként segítséged? Volt olyan szakember, dietetikus, aki segített ebben beállítani, vagy magadtól rájöttél, hogy a testmozgás mellé mi az, ami neked legjobb étkezés szempontjából?
Magamtól jöttem rá, hogy a szénhidrát, a kenyérféle nekem nagy ellenség, viszont az interneten minden fönt van. Onnan annyi mindent le lehet puskázni, Hogy tényleg ma már mindenkinek van okostelefonja, és tudják is az idős korosztály is használni. Nem nehéz őket használni, és ott mindent meg lehet találni.
Én azt gondolom, az edzőtermi sport, az kicsit magányos sport, azt szokták mondani, mint a futás. Te most kapsz-e társakat emellé? Van-e olyan barátnőd, olyan a környezetedben, aki veled együtt jár edzeni, vagy továbbra is saját magad beosztod a kis idődet, és akkor egyedül jársz az edzéseidre?
Nagyon jó a kérdés, ugyanis én egyedül edzek, mindig is egyedül mentem. Én azt figyeltem meg, ha valaki barátnővel jön, egymást lebeszélik. Nagyon kevés olyan van, ahol az egyik elmegy, a másik ott marad, akkor mind a kettő elmegy. Most is egyedül edzek, nincs is rá szükségem, hogy én ott bárkivel, meg mindenki teszi a dolgát. Tehát nagyon intelligens társaság, segítenek, ha valami új gép van, és mondjuk én még azt nem láttam, akkor bármely fiút meg tudom kérdezni, vagy lányt, vagy edzőt is, hogy mutasd már meg, nagyon segítőkészek. És én azt tudom javasolni, hogy nem szabad félni az edzőteremtől. Ez az egészségünket szolgálja. Mert ezt a pénzt, amibe kerül, nyugdíjasoknak van is természetesen olyan hely, ahol van kedvezmény, ezt a pénzt rosszabb helyre is elköltik. Sokkal rosszabb helyre. És amikor felébredek úgy, hogy nem fáj semmim, az egy csodálatos érzés. És én nagyon sajnálom azokat, akiknek térdük, válluk, könyökük, bármi, derekuk, bármiuk fáj, mert velük tudok érezni, hogy milyen lenne, ha nekem is fájna, de ezt meg kell alapozni.
Te akkor nem jársz gyakran orvosokhoz, gondolom, és hál' Istennek így elkerülöd az egészségügyi központokat, mert hát annyira tudatosan figyelsz magadra.
Így igaz, bár most történt meg velem éppen a múlt hónapban, ez roppant érdekes volt, valami rossz mozdulat miatt becsípődött a derekam, és én csak makacs voltam, továbbra is mentem edzeni, úgy becsípődött derékkal, és egyszer csak azt vettem észre, hogy hoppá, nem tudok felállni. Lumbágó jött a derekamba, kaptam én is rá gyógyszert, na most megmondták, hogy tudom, hogy szeret edzeni, de most szigorúan tartsa be a pihenést, és szót kellett fogadnom, tehát most ki kellett hagynom, fel kellett visszaerősödni, amit természetesen elfogadtam, megértettem, és én akkor értettem meg azt, hogy milyen érzés, amikor valakinek fáj. Most nekem is fájt, de elég erős a szervezetem, hamar visszaálltam a helyemre, úgyhogy most már minden stabil, minden jó, de egyébként nem vagyok orvoshoz járós, tehát tényleg, hál' Istennek, jól érzem magam.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Zámné Zsóka nyugdíjassal, az életmódjáról, a sportról, valamint a Dobó Katica nyugdíjas szervezetben végzett tevékenységéről beszélgetünk.
Egyébként ez a határozottság, meg ez a céltudatosság, amit a sportban követsz, az az élet más területeire is jellemző nálad?
Igen, mert én úgy gondolom, hogy nem csak a testünket kell karbantartani, hanem az agyunkat is. Tehát szellemileg is frissekkel, hogy maradjunk, és ezt el tudjuk érni, úgy, ha megtaláljuk az életünkbe azt, amivel szívesen foglalkozunk.
Most neked több ilyen dolog is van.
Igen, igen. Hál' Istennek van egy nyugdíjas szervezet, ahol az elnökségbe részt vállalok. Ott én vagyok a bálfelelős. El lehet képzelni, amikor bált szervezem, 110, 120, 130 embert összetoborozni, tehát őket mind szinte egyenként kell meghívogatni. És ez sok idővel jár, sok telefonálással jár. Nem beszélve arról a nyugdíjas szervezetünkbe, ugye a tagjainknak minden hónapban tartunk foglalkozást, és vannak színpadi műsorok, ott én nagyon szívesen mondok verseket, hagyd dicsekedjek vele picit, kacérkodom a versírással is. Sikerült most egy szép verset írnom.
Ami a férjednek szólt.
Igen, ami a férjemnek szólt, ami könnyeket csalt a szemébe. Nagyon büszke voltam rá, ő is végtelenül el volt tőle varázsolva, és ez mind az embernek az agyát arra készteti, hogy gondolkodni kell, össze kell szedni a gondolatokat. Tehát egy a lényeg, ebben a korban nem szabad leépülni.
A szellemi frissesség az legalább annyira fontos, igen, mint a igen. testi fittség, és azért mondjuk el ennek az egyesületnek a nevét, illetve azt, hogy mióta is vagy te pontosan köztük.
Ez a Dobó Katica nyugdíjas szervezet, 2018-tól vagyok tagja, voltam egy időben alelnöke is, most egy másik vezetés van, mert az előző vezetésnek lejárt a mandátuma. Mindenkinek megvan a maga feladata, van, aki a színpadi műsorokat szervezi, van, aki a kirándulást, én a bálokat, ehhez értek. Én mindig azt tartom, hogyha 5-6 óra hosszára valaki elfelejti a búját, bánatát, ott van, táncol, mozog, már nekem megérte ezt a napot megszervezni. Amikor látom, hogy boldog, mert érdekes, amikor táncolnak, senkinek nem fáj semmije. Elfelejtik, hogy fáj a térde, fáj a csípője, másnap lehet, hogy nem tud felkelni, de akkor nagyon jól érzik magukat. Nekünk a Dobókaticában van különböző csoportjaink, és van egy olyan is, hogy egri vitézek, idős férfiak, és ők is társaságban vannak, fellépnek, próbálnak, és ezzel tartják fitten magukat. Van egy szenior csoportunk, ők is ugyanígy tanulnak szerepeket, tehát én szerintem nagyon jók ezek a közösségek, hogy összefogják az embereket.
Térünk még vissza a versekre. Mondtad, hogy nemrég volt egy föllépésed, igen, és hogy előszeretettel mutatod be a verseidet, igen, a közönség előtt is. Legutóbb a férjednek írtál egy verset.
Így igaz.
Lehet-e tudni, hogy milyen tartalommal írtad ezt, és egyébként milyen tartalommal írsz verseket?
Igazából ez a férjemnek szólt, hiszen ő egy csodálatos jó ember. 48 éve vagyunk házasok, de azt azért tudni kell, hogy az, hogy ő ilyen jó, az nincs egyedül. Tehát én is jó vagyok vele, ez kölcsönös. És úgy gondolom, hogy megérdemli, hogy legyen egy szép verse. Igazából ez az életünkről szól, a mindennapjainkról, és a végén belegondolva az elmúlásról. Hiszen tudjuk, hogy a Földön nem maradhatunk végleg, egyszer el kell távozni.
Mondd el kérlek a hallgatóknak is.
Az életünk fonala. Kiváltságos helyzetben élünk, mert még itt vagyunk egymásnak. Rágondolni sem merek, hogy egyszer majd nem látlak. Nem simítod meg az arcomat, ha szólok, nem hallod hangomat. Hiába kereslek, nem jön felelet, egyedül bolyongok, nem fogod kezemet. Hiányoznak majd a vasárnapok, a terített asztal és a hétköznapok. Elmarad a jó étpuszi és a reggeli ölelés. Erre most nem is gondolok, mert elfog a remegés. De most még itt vagy, és hálám jeléül óvlak téged, és a láng nem enyhül. Hiszen oly hálás vagy minden tettemért. Nem várom el, te mégis megdicsérsz. Boldog vagyok, ha kattan a zár, mert tudom, hogy jössz, és a nyugalom vár. De ha én érkezem, te az ajtóban vársz. Mosolyog a szemed, megjött a boldogság. Csacsogok neked, és velem tele a ház. Itt vagyok veled, és örülsz, hogy látsz. Asszonyillat van a házban, szoktad mondani. A férfi, ha szeretik, csak akkor lesz valaki. A nő lelkét ápolni kell, s te ezt jól tudod. Dicsérni kell őt, ettől ő ragyog. Nekem ebben van részem bőven, megkapok mindent, nem mástól, tőled. Ezért félek én, hogy elveszíthetlek, de most még itt vagy, és megsúgom, szeretlek. Hogy együtt ébredünk, az minden nap ajándék. A holnappal tervezünk, a múlt pedig szép emlék. És ha az életünk fonala elfogyna, erősek leszünk, mert egymásból kihoztuk a legjobbat. Te csak fogd a kezem, ahogy eddig tetted. Megöregszünk együtt, és nem halunk meg. Mert nincs is halál, csak kitalálták. De van fenn egy ország, ami majd minket is vár.
Köszönöm, hogy elmondtad. Közben azon gondolkodtam, hogy milyen erős ez a kapocs, ami köztetek van, és ez egyébként a kisugárzásodon is látszik, tehát ahogyan itt bejöttél, ezzel a mosolygással első pillanatra azt láttam meg, hogy egy boldog nő. Ebben bizony nagy szerepe van a férfinak mindig, aki a nő mellett van.
Igen, ez így igaz. Tehát ahogy mondtam is, hogy a nő lelkét ápolni kell. De ha mi nők szeretjük, hogy a férfi imádjon bennünket, a tenyerén hordozzon, nekünk úgy is kell viselkedni. Tehát viszont is kell a szeretetet adni, és ettől nem szabad félni, hogy nem mutatom ki. Igenis, most kell kimutatni, amíg itt van, amíg él a másik, amíg mellettem van, hiszen ezek mind ilyen boldogságot termelnek, amikor látjuk, hogy szeret a másik, Én is boldog vagyok tőle, ha látom rajta, hogy mosolyogva néz rám, tetszik neki, ami rajtam van. Én ővele szoktam megbeszélni, hogy melyik ruhámat vegyem fel. Szerintem melyik a jobb, és ő nagyon jól megfogalmazza. Ő nekem a legjobbat akarja. Tehát nincs benne féltékenység, nincs benne irigység, türelmes, ami nekem nagyon jól esik.
Olyan szép, amikor ilyen igazi szeretett kapcsolat van valakik között, és hogy ennyire erősítik egymást, és tényleg kitartanak minden helyzetben egymás mellett. Nektek három gyermeketek született,
igen,
és
igen,
három unokátok van.
Igen.
Mesélj a családi kapcsolatról, és arról, hogy egyébként ezt az életmódot, ezt átadod-e a gyerekeidnek, és ők is hasonlóak-e, mint te?
Így igaz, három gyermekkel nagyon jó a kapcsolatunk. Én ki se bírnám, hogy nekem ne legyen jó velük. Én a párjaikat is nagyon szeretem. Azt fogadok el, akit ők hoznak. Nagyon szeretem a vejeimet is, a menyemet is. És igen, nagyon büszkék mamira, vagyis rám, az unokáim is, a gyerekeim is. A családban szinte mindenki sportol valamit. Én nem is hagynám, hogy valaki leépüljön a családba, de ezt látták, ebben nőttek fel. Mindig mindent megbeszélünk velük. Ha valami jó a birtokukba kerül, akkor rögtön elmondják nekem. Persze én is őnekik, mert én is tudok még nekik újat mondani, mutatni. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ilyenek a gyermekeim. Nekünk a férjemmel az a meggyőződésünk, hogy nekünk magunkra kell vigyázni, ugyanis a gyerekeinktől nem tudjuk elvárni azt, hogy ők majd ápoljanak bennünket, hiszen aktív, dolgozó emberek. Nekik is megvan a családjuk. Legalább velünk ne legyen bajuk. Ne legyen az, hogy most anyu beteg, apu beteg, mi van velük. Tehát mi együtt szeretnénk sokáig megöregedni, egymásra vigyázni. Negyedik emeleten lakunk, és nagyon sokáig szeretnénk még felmenni a negyedikre. Pillanatok alatt felszaladunk. Van olyan, amikor egy nap ötször is föl kell menni az emeletre, de bennünket ez nem zavar. És mi ezzel szeretnénk így segíteni a gyerekeinket, hogy tudják azt, hogy anyu, apu rendben van.
Ez nagyon jó felfogás, mert ezzel ellentétben azért nagyon sokan azt látom, hogy feladják. Holott van ez a látásmód, igen, is, ami a tiéd.
Igen. A legnagyobb baj az, amikor az emberek elmennek nyugdíjba, hirtelen leeresztenek. Azt mondják, hogy innentől kezdve nincs rám szükség, ami nem igaz. Van rájuk szükség. Rengeteg olyan egyesületek, klubok, szervezetek vannak Egerbe, ahová lehet tartozni, lehet tevékenykedni, társadalmi munkát végezni, és ha valaki megtalálja ezt a lehetőséget, túrázni lehet menni, kirándulni lehet járni. Vannak nagyon aktív emberek, akik ezeket szervezik. Rengeteget dolgoznak azért, hogy menjenek.
Egyébként ti jártok a férjeddel túrázni?
Szoktunk, igen, de mi csak ketten. Csináltunk már olyat, hogy elmentünk Bélapátfalvár autóval, letettük a kocsit, és a hegyen keresztül átmentünk Szilvásváradra.
Na most, még a külsődre visszatérve, nem látszik rajtad a kor. Ahogy beléptél ide a rádió stúdiójába, a szép kiegészítőkkel, a kellemes sminkkel.
Roppant érdekes, én 20-30 éves koromban úgy gondoltam mindig, hogy ha én már 50-60 éves leszek, engem már az nem is érdekel, hogy nézek ki. És elmúltam 70 éves, sőt, 72-dik leszek, én büszke vagyok a koromra. Nekem nagyon fontos a frizura. Ha nem megyek sehová, nekem a frizurát akkor is rendbe kell magamon rakni. Egy nőnek meg kell tanulni a saját haját ismerni, hogy szeretem megcsinálni. Mindenkiben megvan a szépség. És ezt saját magának meg kell találni, mert ha én magamat nem fogadom el, akkor hogyan várjam el a társamtól, a gyerekeimtől, a környezetemtől, hogy engem szeressenek? Elsősorban saját magamat kell elfogadni. Ha én ki vagyok egyezve magammal, kisugárzom azt, hogy igen, én jól érzem magam a bőrömbe. Én a női társaimat arra biztatnám, hogy igenis érdemes reggel, amikor felkelünk, rendbe rakni magunkat. Ezeket a bálokat is azért szeretjük, mert ott a nők egy kicsit kibontakozhatnak.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést, és azt kívánom, hogy legyél még nagyon-nagyon sokáig ilyen kisugárzású, ilyen boldog, vidám nő, és ilyen kiegyensúlyozott, amilyen most vagy.
Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zámné Zsóka nyugdíjassal, az életmódjáról, a sportról, valamint a Dobó Katica nyugdíjas szervezetben végzett tevékenységéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió hallgatóit a műsor felelős szerkesztője, Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kovácsné Kelemen Ritát, aki Balaton községből, úgy innen Heves vármegyéből érkezett ide a rádiónk EGRI stúdiójába. A Gárdonyi Géza katolikus általános iskola és óvoda tanítónője. Abból az alkalomból beszélgetünk, hogy ennek a tanévnek az elején Ternyák Csaba főpásztor önt a Szent Gellért díj aranyfokozatában részesítette. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok.
Köszönöm szépen.
Örülök, hogy itt van közöttünk, és tudunk beszélgetni a hivatásáról, pályájáról. Tanítónő, tehát alapvetően kicsikkel foglalkozik. Úgy gondolom, hogy a kisgyermekeknek a lelki világa különösen érdekes olyan szempontból is, hogy az óvodából az iskolába való átmenetet mindenképpen szerintem a pedagógusoknak ebben a korban segíteni kell, majd erre is rátérünk. Önben ez a pedagógusi hivatás mikor fogalmazódott meg?
Nem mondhatom azt, hogy kiskoromtól kezdve erre készültem, mert mikor még általános iskolás voltam, akkor egészen másféle pályák jutottak eszembe, és nem a tanító. De középiskolás koromban, talán akkor döntöttem el, hogy én azt szeretnék lenni, és ott többen jelentkeztünk ilyen pedagógus pályára, és többsége az középiskolába tanít, illetve felsősöket. Én nem tudtam volna magam elképzelni nagyok között, úgyhogy én inkább a kisgyerekekhez kapcsolódtam jobban. Ez már kiskoromtól mondjuk bennem volt, hogy kisebbeket, illetve osztálytársaimat szívesen tanítottam, pátyolgattam mindenfélét, amit lehetett, megmutattam nekik, és azt olyan láttam, hogy ezt el is fogadják a gyerekek, és valószínű ebből ered, hogy én nagyon szívesen és közvetlenül közeledek az apró gyerekekhez inkább, és nem a nagyokhoz. És azóta is tart ez bennem, hogy a kicsikkel jól meg tudom értetni magamat, és úgy gondolom, hogy ők is jól megvannak velem.
Igen, a kicsik fölött még talán jobban lehet anyáskodni.
Igen. Szoktuk mondani, hogy mi vagyunk a második anyukájuk, meg amikor elsőbe bekerülnek, akkor igen, ez nagyon sokszor előfordul, hogy hiányzik anya, és akkor valahogy át kell vennünk ezt az anya szerepet náluk is, és segíteni kell tényleg az át alakulást az iskolába, hogy ott meg kell lenni anya nélkül. Nincs más választás.
Igen, illetve hát nagy változás az, hogyha valaki első osztályba bekerül, hogy az óvodai játszás helyett, meg ott az óvodában való alvás helyett, itt az iskolában már úgymond hát komolyan kell teljesíteni.
Igen, ott azért már több feladat van nekik, és azt is meg kell szokni, és meg kell szoktatni velük, hogy itt már meg kell csinálni a feladatokat, nem úgy van, hogy most nem szeretném, most nem ezt akarom, hanem más csinálok, de bele kell szokni ebbe is, és ehhez kedvességgel, szeretettel hozzá kell alakítani őket.
Igen, milyen módon lehet ilyenkor átalakítani, átformálni a gyerekeket, hogy mondjuk egy 45 perces órán meg kell ülni, és még figyelni is kell?
Az elején nagyon sok olyan oldással. Én sokat szoktam olyankor még viccelődni velük, illetve az elején az órákon, hogy fölállunk és más csinálunk. Egy kicsit mozgunk, egy kicsit mutogatunk, játékos mozgásokat végzünk, vagy netán egy kis körjáték, ha gyorsan feloldjuk ezt a merev dolgot, hogy csak ülni kell. És ez azért úgy gondolom, hogy sokat segít nekik. Nem rögtön elsőre 45 percet akarunk a számukra, hogy azt ki kell bírni, és így mereven nem lehet más, hanem kicsit feloldjuk ezeket a gátlásokat bennük.
Visszagondolok akár én is még a saját gyerekkoromba, amikor szerintem bekerül egy kisgyermek egy általános iskolába, ott az is fontos, hogy az osztálytársakkal megismerkedjen, kialakítson egy kapcsolatot. Mi volt önnek erre a módszere?
Sokan ugyanabból az óvodából érkeznek, még ha nem is ugyanazon a településen laknak a gyerekek, de oda a Balatonba járnak az óvodába, és így elég könnyű őket egymáshoz igazítani. Viszont azért mindig vannak olyanok, akik egy kicsit ott a peremre kerülnek, kicsit a szélére. Hát őket be kell vezetni a többiek közé, a játékkal, akár versikékkel, meg mindennel egymással, páros játékkal, vagy csoportos játékkal, és akkor ők is beleszoknak abba a közösségbe azért elég hamar, hál' Istennek.
Igen, visszagondolok én is arra, hogy örültünk annak, amikor az óvodából óvodás csoporttársal egy osztályba kerültünk, hogy ez milyen jó volt, hogy már valakit ismertünk, mert ez fontos, ez a személyes kapcsolat.
Igen, igen, igen.
Pedagógus részéről is kell, hogy megismerje a gyerekeket.
Igen, mert mi azért nem ismerjük annyira az ovisokat, bár van, aki ott tanít, például hittant, akkor ő már kicsit előrébb van tőlünk, akik csak úgy megkapjuk őket. Meg kell mindenképpen ismerkedni velük, hogy ki mennyire terhelhető például, kinek mi a jó oldala, kinek mi a nehezebb, amit jobban kell egy kicsit gyakoroltatni vele, és akkor a gyerekek is egyrészt hozzánk is hozzászoknak, vagy mi mit szeretnénk tőlük, illetve egymás között is akkor jobban el tudnak tevékenykedni, játszani.
Csodaként is felfoghatjuk azt, hogy ahogy egy kisgyermek megtanul írni, olvasni, számolni, idézőjelbe hát a semmiből, nyilván a családban meg az óvodában kapnak valamiféle alapot, de hogy itt az önök keze alatt, hogy ez a pályafutása alatt ön ezt hogyan élte meg, hogy tényleg átadni a tudást, tanítani őket?
Én nagyon szeretek odaülni melléjük. Tehát akár írás, akár matematika órán, hogy leülni akár oda mellé, megfogni a kezét, és akkor vezetni azon a kacskaringos vonalakon keresztül, hogy valami betű alakuljon ki belőle, illetve hát sokat kell gyakoroltatni levegőbeírással, tehát mikor nincs semmi a kezünkben, csak úgy csinálunk, mintha, de azáltal is ugye sokat tanulnak, és hát sok olyan újakat mozgató tornánk, illetve tevékenykedésünk van, ami segíti az, hogy oda tudja tenni a ceruzát rendesen, és le tudja írni azokat a betűket, illetve számokat. De sokszor le kell hozzájuk ülni, és sokat kell beszélni. Szoktam nekik mondani, hogy vagy 60 féleképpen is elmondom, csak próbáljuk megérteni, hogy mit kell csinálni.
És mik a tapasztalatai, hogy mondjuk egy kisgyermeknek mi megy a legkönnyebben? Az írás, az olvasás, vagy éppen a számolás tanulása?
Gyerekenként változó. Tehát van, aki a számolásra rögtön kapásból nagyon ügyesen, okosan csinálja a feladatokat. Van, akinek az írás megy nehezebben, és akkor velük már most nagyon sok olyan füzetünk van, meg lapunk van, amin előírt betűk vannak, és akkor azokat gyakoroltatjuk, de nem lehet ez se a végtelenségig, mert akkor a kisgyerek még hamar elfárad ebbe. Úgyhogy meg kell találni azt a bizonyos pontot, hogy jó, akkor most eddig gyakoroltunk, akkor szünet, és akkor majd megint később előveszük ugyanazt a dolgot, hogy berögzüljön a kezébe ez a forma.
Az olvasásnál is először ugye betűket megtanítani nekik.
Igen, igen, igen. Először csak hangokat, még betűk sincsenek, hanem csak hangok, és akkor a hangokból, mikor tanuljuk a betűket, akkor, hogy ja, tényleg ez volt a cica hangja, meg nem tudom micsoda, akkor ők ezeket úgy ismétlik bele. Úgyhogy ne, lassan, de biztosan megtanulják.
Első osztály végére azért kialakul már úgy az alap tantárgyaknak a készsége a gyerekekben?
Folyamatosan olvassunk meg, teljesen eszköz nélkül tudjunk számolni, az nem feltétlenül az első osztály végére kötelező, hanem folyamatában kell, hogy kialakuljon. De én most napközis is vagyok a gyerekekkel, és ott látom, hogy nagyon profin csinálják, tehát olyan ügyesen olvasnak, tegnap éppen verset tanultunk, mindenki mondja úgy, ahogy kell, illetve a számolás is, megtanítva nekik azt, hogy a kezükön, ha más nincs, akkor a kezükön, hogy számolják, de akár ceruzával, vagy korongokkal, vagy bármivel kirakva, gyengébeknek megmutatva, akkor azzal is meg tudjuk tanulni.
Önöknél hány fős egy osztály?
Most az első osztályunk 20 fős, de van 32 fős osztály is az alsó tagozatban. Hát ott nehezebb. De ott hál' Istennek azokat az órákat, amelyek ilyen nehezebb órák, tehát az olvasás, matek, azokat bontva tanítjuk nekik, és akkor 16 fő már kezelhető jobban, mint a 32 egyszerre.
Ön melyik tantárgyat szereti a legjobban tanítani így a kicsiknek?
Én inkább magyaros beállítottságú vagyok, inkább olvasás, írás, illetve régebben volt a környezetismeret. Azt nagyon szerettem nekik tanítani. Arról rengeteg mindent el lehet mesélni, beszélni, hogy az is megismeri a környezetét, a körülöttünk levő világot, aki éppen addig nem annyira ismerkedett ilyen dolgokkal. Ezeket nagyon szerettem.
Önnek mik a tapasztalata? Itt a beszélgetés előtt említette, hogy már most nyugdíjasként dolgozik, de még dolgozik a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában Balatonban, hogy a gyerekeknek az olvasás iránti szeretetét, az hogy lehet kiformálni, kialakítani, tehát hogy tényleg vegyenek a kezükbe könyvet akár ilyen kiskorban is.
Manapság elég nehéz, mert hogy van elég más olyan kütyű dolog, amit sajnos inkább a kezükbe vesznek, mint hogy a könyvet. Ennek otthonról is kellene jönni. Tehát ha otthon olvasnának a szülők sokat nekik, akár kisgyerekként minden nap is, egy esti mese, ha más nem beleférhetne a napba, akkor biztos, hogy ő is könnyebben a kezébe fogna könyveket. Ugye mi is ezt próbáljuk feléjük mutatni, hogy a különböző könyveket bevisszünk, akár a témához kapcsolódó, vagy éppen egy olyan versnek a könyvét, amit éppen tanultunk nekik, hogy azt is szívesen forgatják, illetve délutánonként akár mesét is olvasunk.
Ahogy a laudációban olvastam, ön 1985-ben kezdett el tanítani.
Igen.
És most már nyugdíjas. Ha visszatekint ezekre az évtizedekre, a technikán, a technológián kívül mi változott?
Gyerekek mindenképpen. Mai világban teljesen más beállítottságú gyerekek vannak, mint annak idején voltak. Illetve a társadalmi és a pedagógiai elvárások is azért fejlődtek, és mások lettek, mert más dolgokhoz kell alkalmazkodnunk, mint annak idején 40 évvel ezelőtt. Ott a legelején nekem nagyon nehéz volt, mert képesítés nélküli pedagógusként kezdtem, és az a első év az retteltesen nehéz volt, mert se módszertani, se pedagógiai tudásom, hozzáállás, semmi nem volt. Akkor nagyon sokat kaptam a idősebb pedagógusoktól, akik ott voltak, az iskolában is ott tanítottak. Aztán nem csak amiatt, mert elvégeztem a főiskolát, hanem úgy azért beleérik az ember abba a környezetbe, ahol éppen van. És a gyerekek is, ahogy másak lettek, egyre közelebb állnak hozzánk, egyre többször oda jönnek, hogy megölel Cialita néném, elmondanak olyan dolgokat, amiket szerintem a szülők se gondolnak, hogy azt a gyerek tudja, és akkor mesélnek nekünk mindenről, tehát valahogy közelebb kerültek hozzánk. Régebben egy kicsit így távolságtartóbbak volt, talán mi is, meg ha én a saját tanítónénimre visszaemlékszek, én nagyon szeretem őt, de az biztos, hogy ő nem volt az a nagyon közel, olyan anyáskodó, mint ahogy én már most szeretek lenni például. De ettől függetlenül például nekem az elsős tanítónéném, az máig mindig eszembe jut, ő a példaképen volt, mert attól, hogy nem volt annyira közel álló hozzánk, de mégis szeretett bennünket. Szigorú volt, de mi akkor is szerettük. Most a szigorúságot nem veszik olyan jó néven a gyerekek.
Inkább engedékenynek, szeretettel engedékenynek kell lenni, vagy megértőnek inkább?
Igen, türelmesnek mindenképpen hozzájuk, megértőnek is, meg azért én úgy gondolom valamennyire szigorúnak is. Tehát én az előző osztályomnál is mondtam a szülőknek, hogy én szigorú vagyok, mert én még a régi korból származok. És ezt el kell, hogy fogadják. Az, hogy otthon mit tiltanak, meg mit engednek, az a ő dolguk, az meg egy másik, hogy itt egy hatalmas társaság van, nagyon sok gyerek, sok felnőtt, és nem ugyanaz a helyzet, mint egy családban, hogy ugyanazokat a dolgokat engedjük, vagy nem engedjük. Úgyhogy én kicsit a szigorúbbak közé tartozok, egy kicsit ilyen konzervatív tanárnéni, vagy nem is tudom, milyen.
Igen, mert végül is a szabályokat, azokat meg kell határozni, hogy legyen mihez igazodniuk a gyermekeknek, diákoknak.
Igen, mert ha nincsenek szabályok, akkor szerintem felborul a minden. Igen. És ha mi nem állítjuk fel ezeket a szabályokat, vagyis a falakat inkább, akkor nem fogja megtudni, hogy meddig mehet, meddig a jó, és onnan kezdődik az, hogy rossz.
Igen, pontosan, tehát ezeket meg kell tanítani a gyermekeknek már egészen, akár óvodáskorban is, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad, mi a jó, mi a rossz, hogy tudjanak különbséget tenni közötte.
Igen.
Ahogy a laudációban olvastam, 2022-től tanít akkor a balatoni iskolában, ebben a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában. Ekkor már ugye katolikus volt ez az iskola.
Így van, 2013-tól katolikus iskola vagyunk.
Mi változott ön szerint az iskolában? Mi az, ami pozitív változást hozott akár a pedagógusok, akár a gyermekek életében?
Ami jó, és ami nekem nagyon jó, én ugye alapból is katolikus hitemet, én megvalló pedagógus voltam előtte is, aztán utána meg még inkább, mert hogy így a gyerekeknek is át tudtam adni azokat a dolgokat, amik a katolikus hitre jellemző. Tehát nem csak az, hogy imádkozni megtanulunk, hanem hogy egymással hogy viselkedünk, mi az, amiben jót tehet a másiknak, hogyan lehet kedves, aranyos hozzá. Tehát csak ilyen apróságok, hogy ha valakinek nincsen ceruzája, akkor nem összehúzom magamat, és akkor én nem adok senkinek semmit, mert az az enyém, hanem na, igen, hogy akkor fogjuk, és odaadjuk a másiknak, és ezzel örömet szerzünk neki, meg mi is jót tettünk. Ezt meg kell tanulni a gyerekeknek is. A pedagógusok körében is szerintem az, hogy járunk jobban templomba, nem csak az, aki addig is, hanem azok is, akik eddig esetleg nem annyira voltak templomba járók. Ez azért szerintem sokat jelent a pedagógusok számára is. Én úgy gondolom.
Igen, és ahogy ön említette a saját első osztályos pedagógusát, tehát nevelni, ugye jó példával lehet elsősorban, mert lehet, hogy a szó az elszáll, de a tettek megmaradnak, hogy önnek mik a tapasztalatai erről, tehát hogy milyen módon tudja a kisgyermekeket formálni, és úgymond a katolikus hitet átadni nekik.
Katolikus iskola lettünk, hozzátartozott az is, hogy szentmisén veszünk részt. Ezeket a gyerekeket meg kell tanítani például arra, hogy hogyan veszünk részt egy szentmisén, hogyan viselkedünk egy templomba, mit kell csinálni, mit lehet csinálni, és mit nem szabad csinálni. És van, aki könnyen beletanul, van, akinek nehezebben megy, de én nagyon szívesen és szeretettel tanítom erre őket, illetve példát adunk nekik abból, hogy mi járunk mindig templomba, akkor próbáljuk meg őket is arra rávenni, akár a szülőket is, nem a gyerekeket főként, hanem inkább a szülőket kell elsősorban, hogy engedjék el őket a vasárnapi szentmisére, legyenek ott, figyeljenek ránk. Én szoktam felolvasni a saját templomomban, én Bélapátfalván lakom, és akkor ott minden hétvégén felolvasok, és akkor, akik ott vannak kisgyerekek, akkor hétfőn az volt az első mindig, mikor így először találkoztak így velem, hogy láttunk a templomba, láttuk, hogy olvastál. És az egy példa nekik. És ha jó példával járni előttük, akkor az, hát ha őket is arra biztatja, arra vonza, hogy ők is megtegyék ezt, amit mi, hogy ők is oda járnak.
Igen, és az oltárszolgálatra, a minisztráns szolgálatra be tudják szervezni, vonni a gyermekeket?
Mindig akad, nem mondom, hogy sok, de mindig akad egy pár gyerek, aki a egyik települése, másik települése, mert több településre járnak az iskolánkba, de mindig van olyanok, akik igen, hajlandóak akár a minisztrálkodni, illetve vannak olyanok is, akik a felolvasásban is besegítenek. Úgyhogy hál' Istennek mindig akad közöttük egy-kettő családi indítatás, én úgy gondolom.